Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltár első versét énekeljük, a 119. Zsoltár legelső versét, az oly emberek nyilván boldogok, akik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 227. énekünk első négy versét. A 227. énekünk első négy versét, az első így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Drive.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ma a templomba, és dicsérhetünk téged, mennynek és földnek teremtőjét, gondviselőjét, fenntartóját, irányítóját, urát. És dicsérhetünk téged, mint aki nagy szeretettel fordultál a világhoz, ellenfeleidhez, hozzánk, és adtad nekünk Krisztust, akiről énekeltünk. Nagy szeretettel adtad nekünk Krisztust, hogy legyen, aki üdvözít bennünket. Megvált a bűneinktől, megvált a haláltól, megvált az örök pokoltól, megvált a bűn hatalmától, és új életet ad nekünk, örök életet. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy mutasd meg nekünk ma is Krisztusunkat, hadd lássuk őt, hogy benne remélhessünk, rábízhassuk magunkat itt az árnyék világban, és követhessük, amíg meg nem érkezünk oda, az új égre és az új földre, a te országodba. Atyán, kérünk, hogy segíts elcsöndesednünk és ráhallgatnunk a te igédre ma is. És segíts úgy töltenünk ezt az előttünk álló földi életutat itt az árnyék világba, hogy közben a te akaratodra figyelünk, és ahhoz igyekszünk magunkat mindenbe szabni, hit dolgaiban is, de a gyakorlati életünk dolgaiban is. Segíts, Urunk, szent lelkeddel, és add, hogyha nem találtunk még rá a te utadra, rátaláljunk, és ha rátalálhattunk kegyelmedből, megmaradhassunk rajta, és tudjunk az irántad és egymás iránt való szeretetben, a felebaráti szeretetben is növekedni, erősödni. Kérünk, legyél velünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, és mindazok helyen áld meg az összegyűlő hívő testvéreinket, akik miattad gyűlnek össze, akik téged akarnak dicsérni, téged akarnak hallgatni, akik meg akarnak újulni a te szeretetedben és egymás iránti szeretetükben is. Áld meg mindezeket a helyeket országhatáron, innen és túl. Kérünk téged, hogy legyél köztünk nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéit Márk evangéliumából, a 12. részből, a 28. verstől. Tehát Márk evangéliuma 12. része, 28. verstől olvassuk Istenünk igéjét, 34. versig, bezárólag. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, ki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól felelt nékik, megkérdezte tőle, melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki, minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondané ki az írástudó. Jól van, mester, igazán mondtad, egy Isten van, és nincs kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni az embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt, mondané ki, nem messze vagy Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Jézusunk egy írástudó kérdésére válaszolva kifejtette Isten országa etikájának alapvető szabályát. Ez nem más, mint Isten és az embertárs szeretete. Egy héttel ezelőtt az Isten szeretetét vizsgáltuk, mint ahogy a zsidóknak szívére helyezte Isten és aztán Jézus is, úgy Jézus és Isten a mi szívünkre is helyezi. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, egész valóddal. Ővele kell kezdenünk. ha nem őt szeretjük mindenek előtt, őt, aki olyan dicsőségesnek, nagynak, mindenhatónak, szeretetteljesnek, igazságnak, szentségnek jelentette ki magát Izrael történelmében is, meg Jézus Krisztusban is, és nekünk a Bibliában. Tehát, ha nem őt szeretjük egész valónkkal, keresve, követve a bibliai törvényekben kijelentett akaratát, akkor a hitünk üres lesz, a kegyességünk satnya, nem is kedves Isten előtt. Az egész Isten tiszteletünk egy ilyen maga választotta értelmetlen Isten tisztelet. Mellékesen az etikánk is össze fog omlani. Tehát Jézus akarata szerint először Isten, ami hatalmas és könyörülő Istenünk kell, hogy lenyűgözzön bennünket, és először is abba kell beleállnunk, hogy őt viszont szeretjük, ez pedig a hozzávaló igaz megtéréssel veszi a kezdetét. És azután engedjük, hogy a továbbiakban is ő határozza meg az iránta, de az embertársainkhoz való viszonyulásunkat is. Jézus a nagy parancsolatra rákérdező írástudónak először tehát ezt helyezte a szívére, hogy szeresse az ember Istent teljes valójával, álljon a rendelkezésére és engedjen az ő akaratának. De rögtön hozzáfűzte a második parancsolatot, amiről ma beszélgetünk, és ma gondolkozunk. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ezt az ígét Mózes harmadik könyvének 19. részéből, a 18. versből idézte Jézus, ahol egész összefüggésében ezt olvassuk, ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben, szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Isten tehát azt akarja, hogy először őt, de rögtön ahhoz kapcsolódóan fele barátainkat is szeressük, mondja Jézus az írástudónak. Megmondja nekünk is. Ám de azonnal felvetődnek bizonyos kérdések, és egy kicsit most ezeknek nyomozunk utána. Legelőször is az a kérdés, hogy ki számít a fele barátunknak. A zsidó írásmagyarázók az idézett mózesi igevers elejére mutattak, és azt mondták, hogy a fele barátaink azok a nép béli társaink, honfitársaink, nemzettársaink. Ők azok, akiket szeretnünk kell, és akik iránt nem szabad haragot táplálni. Elsősorban nyilván igazuk is volt, és a született zsidó nemzettárst szeressük, mondták, és azokat is szeressük, akik közibénk jöttek, és asszimilálódtak a mi népünkbe, és ők is így a néptársaink lettek, honfitársaink lettek. Ha jövevény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek, mondja 3 Mózes 19, ugyanitt. Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való benszülött. Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ugyanakkor a zsidók nem csak ezt hozták ki ebből az ígéből, hogy szeressük a született nemzettársainkat, és azokat is, akik közénk jöttek, és nyilván nem ellenséges szándékkal, hanem fölvállalták magukra ők is a zsidó hitet és értékrendet, hanem a pogányokat is szeressük. A hellenista környezetben élő zsidóság, ugye ők már Jézus születése előtt szétszóratásban voltak, és úgynevezett hellénizmus területén laktak, a görög kultúra területén éltek, mindenhol, nem csak Palesztinában, hanem környező országokban is. Szóval ott úgy gondolták már a zsidó tanítók, hogy azért a felebaráti szeretetet ki kell terjeszteniük a pogányokra is. Ugyanakkor zsidó országon belül, ahogy tudjátok, volt több vallási irányzat is, farizeusok, szadduceusok, eszénusok. Szóval az eszénusok köréből származik egy irat, úgy nevezik, hogy a fegyelmezés könyve, amiben azt olvassuk, hogy szeressétek mindazokat, akiket Isten kiválasztott, és gyűlöljétek azokat, akiket elvetett. Vagy gyűlöljétek a sötétség minden gyermekét. Hát nem csak az eszénusok között voltak, akik így ezt gyakorolták is, hanem voltak egyes farizeusok is, akik hát olyan szeretetlenül viszonyultak saját nemzettársaikhoz is, és a szegény zsidó embereket nem tartották méltónak a felebaráti szeretetre, mert hogy úgymond életmódjuk hát akadályozta őket a Tóra betartásában, és ezért nem szerették őket, mint felebarátjukat. Na, de akárkit is tartottak a zsidók felebarátnak, Jézusunk ezt a parancsot elővette, és kiterjesztette a követőire, és ránk is, és ezért mi is megkérdezhetjük, hogy rendben van, de ki a mi felebarátunk? És akkor hallgatjuk az Úr Jézust, aki Lukács evangéliuma szerint erre a kérdésre az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt. És elmondta neki, ismeritek ezt a példázatát, hogy egy ember ment Jerikóból Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálemből Jerikóba, és az úton megtámadták a rablók, és összeverték, kifosztották, és ott hagyták a porba. És arra ment először egy pap, azután arra ment egy lévita, aki az összevert, kifosztott ember mellett érzéketlenül elment, és arra jött egy samaritánus, akivel a zsidók, és akik a zsidókkal nem voltak egyébként különösen jóban, és ez a samaritánus viszont lehajolt az emberhez, bort öntött a sebeibe, olajat öntött, föltette a csacsiára, és elvitt a legközelebbi vendégfogadóból, fizetett azért, hogy a vendéglátós ellássa a szegény embert. És így hagyta ott, és folytatta aztán az útját. És Jézus, amikor elmondta ezt a példázatot, akkor megkérdezte ettől az őt kérdező írástudótól, hogy szerinted annak az összevert és kifosztott zsidónak a szempontjából nézve ki volt az ő felebarátja? Kire tekinthetett ez az összevert ember úgy, hogy ő az én felebarátom? És az írástudó rögtön tudta a választ. Hát az összevert zsidó a samaritánusra kellett, hogy nézzen, mint az ő felebarátjára. Mert az segített rajta, az könyörült rajta. És akkor mondta neki Jézus, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ki a felebarátod? Az, aki ott van az orrod előtt, és rászorul a segítségedre, a pártfogásodra, a melléállásra, a támogatásodra. Rászorul a könyörületedre. A samaritánus oktat nem csak azt az írástudót, hanem engem is, minnyájunkat, hogy felebarátunk az, aki az utunkba esik, akivel találkozunk, akit észreveszünk, akit meglátunk, hogy bajba van, és akinek szüksége van a segítségünkre. És akkor tudunk rajta nagy szeretettel, gondoskodó irgalommal segíteni rajta. Így szeretjük őt. Tehát világos, egyértelmű a dolog, hogy Jézus felebaráti szeretetten elsősorban nem általában az embereket értett, hogy általában az emberek a felebarátaink, hanem kifejezetten, ez is igaz, de kifejezetten arra irányította a hallgatóságának a figyelmét, hogy aki az utadba kerül. Ne elméletileg okoskodjál, hogy most a felebarátom az indiai szegény, meg az afrikai menekült, meg a migráns, ne erről okoskodjál. Arról okoskodjál, aki az utadba kerül, neked személyesen, és rászorul a segítségedre. Az a te felebarátod. Neki kell a felebarátoddá lenned. Jézus persze még jobban kitágította a felebarátnak a fogalmát, testvérek, mert beleértette az embernek az ellenségét is, akár egyéni ellenség, akár egy közös, hogy így mondjam, csoport ellenségét is. A hegyi beszédben az Isten országának a polgárait, vagyis az ő követőit arra intette, hogy az üldözőiket szeressék. Én pedig azt mondom néktek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki arcul titeket jobb felől, tartsátok oda a másik arcotokat is. Ha valaki pereskedni akar veled, el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt. ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. S hallottátok, hogy megmondatot, szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Nem, de ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, ahogy mennyei atyátok tökéletes. Tehát Jézus nem csak a szorult helyzetben lévő felebarátra terjesztette ki a felebaráti szeretetet, és konkretizálta, hanem azt mondta, hogy még aki az ellenségetekként viselkedik, azt is szeressétek. És ha konkrétan arra kényszerít titeket, hogy vigyétek a terheket egy bizonyos út szakaszon, akkor menjetek el vele még egyszer annyira. A zsidókat abban az időben a rómaiak ugye megszállották, és a rómaiaknak volt ilyen joga, hogy vitethették a terheiket a zsidókkal. Hát ez nem volt valami könnyű dolog. Már nem csak az, hogy elvinni egy terhet egy mérföldre, hanem elvinni még egyre, nem a súly miatt, hanem az, hogy egy rómainak kell csinálni. Egy zsidónak, egy megszálló hatalomnak kell szolgálni. Hát ez, és ha valaki elkéri tőled a felső ruhádat, akkor adod oda az alsót is. Hogyha bánt az ellenséged, szeresd őt, imádkozzál érte, mondja másik helyen. Hát ki a fele barátom, akit szeretném, kell kérdezzük mi, akik ugye magunkat keresztényeknek valljuk, Krisztus rabszolgáinak, Krisztus követőinek. Hát persze minden ember. De jelesül az, aki éppen az utunkba kerül és rászorul a segítségünkre, és jelesül az is, aki ellenségesen viszonyul hozzánk. És bánt minket. Az is a fele barátunk, akihez szeretettel kell közelednünk. Jézusnak tehát a tanítása az eléggé egyértelmű, eléggé világos, és nem is hangzik el más szájából ilyen tanítás, és más szájából nem is lenne hiteles. Jézus szájából abszolút hiteles. Mert ő, aki az útjába került, és ott volt akár testileg, akár lelkileg egy ilyen kifosztott, meggyötört, szenvedő állapotban, azon az emberen Jézus könyörült. Olykor megvárta, hogy kiáltsanak hozzá, máskor nem várta meg, hanem anélkül is segített az embereknek. Mondom, akár testi bajuk volt, akár lelki nyomorúsággal küszködtek, az biztos, hogy ő lehajolt az embertársaihoz. És ha hozzájuk lehajolt, akkor az ellenségeihez is lehajolt, mert látszik, hogy az ellenségeivel is hogyan beszélt Jézus azokkal, akik igen gyilkos szándékkal közelítettek hozzá, és látjuk azt is, hogy a kereszten is még értük imádkozott, amikor már nem csak gyilkos szándékkal, hanem már föl is szögezték, és ott gúnyolták, meg köpködték, akkor is imádkozott értük, és meghalt értünk, akik ugyancsak ellenségeinek születtünk. Tehát ha valaki ezt hitelesen mondhatja, akkor az ő. Hogyha tehát mi Isten országának vagyunk a tagjai, ha állampolgárai lettünk az Úr dicsőséges hazájának, akkor nekünk az az alaptörvényünk, hogy szeretnünk kell először őt, engedve az ő igéjének, és aztán egymást is, engedve az igéjének. A másik embert magunk mellett. De kérdés most másodszor, ami esetleg fölmerülhet bennünk, hogy hogyan is szeressük a fele barátunkat? Mi ennek a szeretetnek a normája? Azt mondja Jézus, ahogy fölidézi a mózesi törvényt, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mint önmagadat. A rabbik a törvény magyarázata során azt tanították, hogy a szeresd fele barátodat, az egy pozitív parancsolat, meg kell keresnünk, hogy mi az, amit tehetünk a fele barátunk érdekében. Mint magadat, ez meg egy negatív oldala ennek a dolognak. Tudnélik, ami nincs kedvedre neked, mondták, azt ne tedd másnak. Tehát ez a mint magadat, ez azt jelentette az ő tolmácsolásukba, hogyha nem akarod, hogy veled úgy bánjon valaki, te se bánj vele a másikkal úgy, ahogy magadnak nem kívánod. Ez az értelmezés, az sokszor visszajön ennek az igeversnek a rabbinusi magyarázatában, és van egy másik értelmezése is. Voltak rabbik, akik úgy értelmezték ezt a mint magadat kifejezést, hogy aki olyan, mint ő. Így fordították, vagyis azt jelentette, hogy bocsásd meg a másik embernek a vétkét, mert az is bűn, hogyha valaki nem könyörül meg embertársán, aki olyan, mint ő, mint magadat, aki olyan, mint te. Annak kell meghatározni a másik emberhez való viszonyulásomat, mondták ezek a rabbik, hogy a másik ember, az embertársa mind a jó, mind a rossz tulajdonságaiban is ugyanolyan, mint én. Ugyanolyan, mint én. És ennek megfelelően kell szeretnem őt. Amit magamnak szeretnék, azt nyújtsam neki, amit magamnak nem szeretnék, azt ne nyújtsam neki se. Jézus is felidézte ezt az igét, és nyilván ránk is vonatkozik ez a mint magadat. Minden esetre az Úr Jézus szavai alapján nem csak azt kell mondanunk, hogy szeretnünk kell a felebarátunkat, és amit nem kívánunk, hogy velünk megessen, azt vele se tegyük meg. Sőt, amit kívánunk, hogy velünk megessen, azt tegyük meg vele is. Hanem Jézus, mintha még ennél is magasabbra tette volna a mércét, testvérek, mert a tanítványainak azt mondja János evangélium a 13. részében, hogy amint én szerettelek titeket, úgy, oly módon szeressétek ti is egymást. Ahogy én titeket, úgy egymást. Hát mondhatjuk, hogy ezt Jézus csak arra értette, hogy a hívők egymást hogy szeressék, de én nem gondolom, hogy csak erre gondolt volna Jézus, hanem arra gondolt, hogy az utunkba kerülő embereket, az általános emberszeretetünkön túl, az utunkba kerülő ránk szorulókat, segítségre szoruló embereket, vagy éppen az ellenségeinket úgy kell szeretni, ahogy ő minket szeret. Mármint ahogy Jézus minket szeret. Magát tette Jézus a felebaráti szeretetnek a normájává. És ezt, testvérek, hogy ő hogyan szeretett minket, hát ezen elmélkedhetünk elég sokat. Mindenesetre azt látjuk, testvérek, hogy Jézus úgy szerette az embereket, nem csak úgy, hogy megérintette azokat, akiket már senki nem érintett meg, hogy meghallotta a segélykiáltást, hogy észrevette az embereket, hogy segített teljesen egyoldalúan, nem várva semmiféle viszonzást, hanem ő még odáig is elment, hogy az életét föláldozta a felebarátaiért, az embertársai, sőt ellenségeiről, ahogy mondtuk. Hát ez eléggé nagy kihívás, hogy így mondjam, finoman fejezzem ki magamat. Hogy úgy szeretni a felebarátainkat, ahogy Jézus szeret minket, tehát azzal a fajta, hogy észreveszem, hogy meghallom, hogy meglátom, hogy lehajolok hozzá, hogy hatékonyan igyekszek segíteni, hogy egyoldalúan, önzetlenül igyekszek segíteni, hogy kitartó vagyok ebben a dologban, amíg csak van bennem szusz, hogy még az életemet is képes vagyok föláldozni, nemhogy a vagyonomat. Szóval ez szinte azt mondjuk erre, hogy ez lehetetlen. És jól mondjuk ezt, lehetetlen. És nem csak ezt kell kimondanunk, testvérek, hogy lehetetlen, hanem azt is ki kell mondani, hogy Isten irgalmaz nekem bűnösnek. Mert hogyha nem követjük se az Isten szeretetében ezt a teljes odaadást, se az embertársaink szeretetében Jézusnak a mintáját, akkor ezekkel bűnt követünk el, amikért bocsánatot kell kérnünk. És van rá bocsánat, hála legyen Jézusunknak, hogy van rá bocsánat, de ugyanakkor mégis ezt az összetörettetést nem tudjuk megúszni. Azt hiszem, hogy itt senki közülünk nem tudná azt nyugodt lélekkel kimondani, hogy hát én biza, kiállom ezt a dolgot. Mert én úgy szeretem az fele barátaimat. Az életemben mindig is úgy szerettem, ahogy Jézus szeret engem. Hát ki az, aki ezt el tudja mondani? Ki az, aki ne kellene azt mondja, hogy mellét verve, és ahogy a vámszedő a templomban, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. És utána aztán ki az, akinek ne kellene mondani, hogy Uram Jézus, hát segíts rajtam, hogy legalább egy kicsit tudjam úgy szeretni a másikat, ahogy te. Legalább egy kicsit. Segíts nekem. Szabadíts föl erre engem. Hogy ne egy ilyen magam körül forgó, egy állandóan a magam érdekét, meg a magam az önszeretetben elmerülő ember legyek, hanem elmerüljek a te szeretetedben és a mellettem álló embernek, akit az utamba tettél, aki az én feladatom volna, sőt az én ellenségem lenne adott esetben. Segíts őt szeretnem, úgy, ahogy te akarod, és ahogy te engem szerettél és szeretsz. A harmadik kérdés is fölmerül, testvérek, hogy miben mutatkozik meg a fele baráti szeretet? Miben mutatkozik meg? Nos, említettem már azt a döntő tény, testvérek, az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy Istent szeretni a zsidó ember számára, az azt jelenti, hogy követem azt, amit nekem mond. Az engedelmeskedek a parancsainak. Látom az ő nagyságát, látom az ő dicsőségét. Ő az, aki létezik, aki kiválasztott engem, aki szövetséget kötött velünk, aki kihozott minket Egyiptom földjéről, a rabszolgaságból. Ő az, aki új hazát adott nekünk, ő az, aki adja a termést, az esőket, aki a szeretetével, jóságával vesz minket körül, mint népet. Akkor is, ha hűtlenek vagyunk, megbocsát nekünk. Én ezt az Istent szeretem, és éppen ezért betartom azt, amit ő nekem mond, és az ő akarata szerint igyekszek élni. Hogy is mondja Isten, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen néked idegen Istened, akkor nem lesz. Ne csinálj magadnak faragott képet, nem csinálok semmit a helyébe. Nem faragok én magamnak Isten képet. Meghajolok előtte, a láthatatlan előtt. Ne vedd föl hiába az Úrnak nevét, ne használd hiába az Úr nevét, nem használom. Meggondolatlanul csak azért, hogy mondjam. Szenteld meg a szombatnapot, megszentelem a szombatnapját, és azzal töltöm, amivel az Úr akarja, hogy töltsem. Így mutatom meg azt, hogy szeretem őt. És lehetne sorolni a többi törvényeket is, hiszen sok törvény volt, ami még szabályozta, hogy mit tegyenek a zsidók Isten iránt, és mit ne tegyenek Isten iránt. Manapság, testvérek, sokan az Isten szeretetét is úgy veszik, mintha az így ilyen kis szentimentális érzés lenne. Állnak ott a csomó karizmatikus rajongó gyülekezetbe, éneklik dicsőítő énekeiket, átszellemült arccal, föltartott kézzel, és közben az igének való engedelmességnek az ember nyomát nem nagyon veszi észre köztük. Hát Isten őrizzen engem is, meg titeket is, hogy ilyenek legyünk, hogy mi aztán annyira szeretjük Istent. Igaz, hogy a Biblia nem érdekel minket, hogy ő mit kíván, mit nem kíván, nem követjük. Az Isten szeretete a mi számunkra is azt jelenti, ami Jézus számára is, hogy beleállt az Istennek az akaratába. Akkor is, ha nehéz volt, akkor is, ha könnyű. Beleállt, és ment végig a keresztig. És ebben mutatta meg, hogy szereti Istent. Ő maga elmondta, hogy én betartom az ő parancsolatait. És így megmaradok az ő szeretetében. Ha nem tartanám be a parancsait, nem is maradnék meg az ő szeretetében. Nem szeretném őt viszont. Ha nem így, és nekünk is ez van. És ugyanez van, testvérek, bocsánat. Leestek a jegyzeteim. Ugyanez van, igaz az a fele baráti szeretetre is. Hogy tudnélik, Isten a zsidó embernek is, meg nekünk is szabályozta a fele barátaink iránti viselkedésünket is, magatartásunkat is. Hiszen ti is tudjátok, hogy akár 10 parancsolatnál maradunk, akkor hát ott van az, tiszteld apádat és anyádat. Mit tegyél a szüleid felé, és mit ne tegyél, az is benne van. Ne viselkedj velük tiszteletlenül. És a többi emberekkel, akik föléd vannak helyezve, a feletteseid, ugyanígy tiszteld őket. a munkahelyen, az államban, a városban, ahol élsz, tiszteld a feletteseidet. És ne ártsál nekik, ne köbd le őket. Vagy tovább ugye, ne lopd meg a másik embert. Semmilyen értelme, ne lopd meg a másikat, a tisztességét, a becsületét, azzal, hogy rágalmazod, hanem igyekezzél pont ellenkezően a másikat gyarapítani. Ne hazudjatok egymás ellen, mert ez a hazugság, ez rombolja a másikat. Ez nem fele baráti szeretet, hogy hazudok a másiknak. Igazat kell mondanom. Az a szeretet, hogy nem törtök házasságot, hanem hűségesek vagytok a házastársatokhoz. Az a szeretet, hogy nem kívánjátok, ami a másé, hanem hálát adtok a magatokéért. Vagyis értitek, és sorolhatnám itt a különböző szabályokat, amiket Jézus is adott még nekem, nekünk, hogy viselkedjünk egy adott kormánnyal szemben, nemzetünk vezetőivel szemben, amit adott nekünk arra nézve, hogy viselkedjünk a gyülekezetbe egymással szemben, hogy viselkedjen egy munkaadó a munkavállalóval szemben, a munkavállaló a munkaadójával szemben, a szülő a gyerekével szemben, a férj a feleséggel, a feleség a férjel. Hát van teendőnk, nekünk is, meg van mondva, hogy mik azok az alapvető irányelvek, amikhez tartanunk kellene magunkat. És ha ezekhez tartjuk magunkat, akkor szeretjük a másikat, az embertársunkat. És hogyha idézzük az Ószövetséget, ha az ellenségeinkről van szó, ne talántán, 2 Mózes 23, ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskod a teher alatt annak szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segítsd meg. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj kenyeret, s ha szomjazik, adj neki vizet, mert ha így cselekszel, parazsat gyűjtesz a fejére. Hát, ezek ránk nem állnak. Ezek a parancsok. Ha ezeket betartjuk, testvérek, akkor szeretjük a fele barátainkat. Ha követjük az igében velük szembe elénk adott viselkedési normákat, alapszabályokat, akkor szeretjük őket. Azt testvérek, természetes, hogy ha az igére hallgatunk, és úgy szeretjük Istent is, meg az embertársainkat is, hogy igyekszünk az igét követni, akkor hát ebben nem csak úgy az eszünk fog részt venni, hanem valahogy fölkelnek majd az érzéseink is. Tehát nem csak az eszünkkel, vagy hogy így mondjam, nem csak az akaratunkkal szeretjük a másik embert sem, hanem valahogy kelnek bennünk olyan érzések is, amik ezt kifejezik. De a szeretet nem merül ki, testvérek, ilyen humánus érzésekbe, együttérzésbe, segítő szándékba, nyitottságba, valamiféle szentimentális hangulatba. Nem merül ki a szeretet. Se az Isten, se a fele barát szeretet, hanem igenek való engedelmességet jelent. A másik irányába, a fele barát, az ellenség irányába is. Ez egy, hát nem tudom eléggé hangsúlyozni. Annál is inkább, testvérek, mert a 20. századnak a végén jött egy ilyen híres anglikán pap, sőt, teológiai tanár is lett belőle, Joseph Fletchernek hívták, aki írt egy nagy hatású könyvet, az a címe Szituációetika, és ebbe azt fejtegette ez a jólélek, ami azóta egyébként nagyon is elterjedt mindenhol, a keresztények között is, de a világba is, hogy igazából a Biblia szerint egy kötelessége van a keresztény embernek, meg minden embernek az, hogy szeressék az emberek egymást. De úgy értette ezt, hogy a szeretet felülírja az összes bibliai parancsot. És igazol minden eljárást, ami nem biblikus, azt is igazolhatni lehet a szeretettel. Tehát ez egy olyan gyalázat, testvérek, hogy oda vezet például, hogy azt mondta, ő maga írja le, hogyha megromlik egy házasság, férj-feleség kapcsolat, és ott vannak a gyerekek is, hogyha hogyha az szolgálja a család érdekét, akkor váljanak el. Ha az szolgálja helyesebben a szeretetet, hogy váljanak el, akkor váljanak el. Mert a szeretet igazolja a válást. Szeretem annyira a gyerekeimet, hogy nem akarom, hogy egy rossz házasságban nőjenek fel, akkor váljál el nyugodtan, mondta Fletcher. Az ember mondja, hogy micsoda? A Biblia ezt nem mondja ezt a megoldást nekünk. A Biblia pont az ellenkezőjét mondja. A lehetőség van a válásod, annak megvannak a konkrét okai, hogy mi lehet. De ilyen általános, hogy a szeretet nevébe elválok a másiktól. Szóval ez nem, se nem ószövetségi, se nem új szövetségi. A szeretet nevébe lehet gyilkolni is. Én annyira szeretem a meglévő két gyerekemet, hogy a harmadikat, amelyiket hordok a méhembe, megölöm. Szeretetből. A meglévő kettő iránti szeretetből. Nem akarom már őket túlterhelni, meg megterhelni a családomat még egy gyerekkel. Mert annyira szeretem őket. Hát megölöm. Abortuszt is lehet igazolni a szeretettel. Sőt, akár tömeggyilkosságot is lehet. Én annyira szeretem Hitlert, hogy kész vagyok érte megölni akár százezreket vagy milliókat. Agyrém, testvérek. Én annyira szeretem az azonos nemű embert, hogy én vele akarok ágyba bújni, és vele akarok élni. És mivel igazolom ezt a Biblia szerint bűnt, azzal, hogy mi szeretjük egymást. Hát szeretjük egymást. Kinek mi kifogása lehet ez ellen? Értitek? Hát döbbenet. És akkor meg is kapják azok, akik még ezt szóvá teszik, hogy mennyire szeretetlenek vagytok. Hát nem látjátok, hogy mennyire szereti egymást az a két nő, aki ott lakik a parókián? Egyik teológiánk nagyszerű tanára, teológiai professzor, ott hagyja a feleségét, összeáll valakivel, a szeretet nevében. Igaz, hogy négy gyereke van, ő már azt jobban szereti, mint a feleségét meg a négy gyerekét. A szeretet nevébe. Értitek, hogy ez nem kell messzire menni. Azért, hogy ez azért nem így van, hogy fogom magam azt a szeretet nevébe, fölülírom az összes ószövetségi, meg újszövetségi apostoli parancsot, hogy mit tegyek a másik ember iránt, és akkor én fogom magam és a szeretet nevébe mindarra fittyet hányok. Hát ez így, ez visszaélés a szeretettel. Súlyos visszaélés a szeretettel. A szeretet Isten felé is, meg embertársaink felé is, a Bibliába és Jézus szerint is, az isteni parancsoknak a lekövetése a másik felé. Majd lesznek a szívembe érzések is, de nem azokba merül ki a szeretet, hanem abba, hogy úgy viselkedek a beosztottammal, meg a főnökömmel, meg az idegennel, az utcán, meg stb. Stb. Az embertársaimmal. Hogyan szeressük egymást? Hát úgy, hogy igyekszünk az igének ezeket a pozitív parancsait, illetve negatív tiltásait betartani a másik embertársunk felé. Így szeretjük egymást. Nem választjuk el a szeretetet és az igének való engedelmességet egymástól. Legkisebb mértékbe se. De tovább kell lépnem. Hogyan kapcsolódik Isten szeretete és a fele barát szeretete? Mert ugye Jézusnál, ahogy mondtam nektek, ez a kettő dolog valahogy összekapcsolódik. Mi a nagy parancsolat a törvény? Az, hogy szeresd Istent, és szeresd fele barátodat, mint ma. Jézus összekapcsolja ezt a két feladatot, vagy két kötelességet a számunkra, és ez a kettő tényleg összekapcsolódik. És legyen áldott az Isten, hogy egybe kapcsolódik, testvérek. Adjunk ezért hálát messze az Istennek. Nehogy úgy gondolja bármelyikünk, hogy én szeretem Istent, de úgy szerethetem Istent, hogy közben az embertársamat nem szeretem. Vagy szerethetem úgy az embertársamat, hogy közben Isten nem szeretem. Ez így nem működik. A kettő elválaszthatatlanul egy. A kettő összekapcsolódik. Isten igéje által kapcsolódik össze mind a kettő. És ennek a megértéséhez, testvérek, a legjobb most Jézusra néznünk. Bibliaórán beszélgettünk erről, akik ott voltak azokkal, egy kicsit már belementünk ebbe. De most a többieket is beavatjuk ebbe a dologba. Jézusra kell tekintenünk, mert ő szemléltette egyszer, mint azt, hogy mit jelent Isten szeretni, és mit jelent a fele barátot szeretni. Amikor ő szerette Istent, engedett Istennek, és szerette a fele barátot, engedett Istennek, az akaratának, alávetette magát. Isten szeretet és ember szeretet nála tökéletes harmóniában volt, mert engedett az igének, az írott igének. Hogyha nézzük az Úr Jézusnak az egész életét, minden ezt igazolja, bármelyik tette. Egyszer s mind Isten szeretet és ember szeretet is. A kettő annyira összekapcsolódik, hogy lehetetlen így szétválasztani, szikével elválasztani egymástól. Ha nézzük a keresztet, csak a keresztre nézzetek. Látjuk az Úr Jézus keresztjét. Az egyfelől tanúsítja, hogy mennyire szereti Istent. Aláveti magát Isten akaratának. De a kereszt tanúsítja azt is, hogy mennyire szeret minket, ellenségeit. Nem? Hiszen minket váltott meg. Ugyanaz a cselekedet Jézus részéről, Isten és ember szeretet. Mert a kettő elválaszthatatlan nála. És a mi számunkra is elválaszthatatlan, testvérek. Ha én szeretem Istent, akkor például beoltakozok. Nem csak magam miatt, az embertársam miatt. Például, hogy védjem az életét a másik, amennyire rajtam áll, nem sok dolog, de legalább ennyi. Hogyha, sorolhatnék még példákat. Értitek, hogy a kettő valahogy össze kell, hogy kötődjön az életünkbe. Hogyha az igét tartjuk szem előtt, akkor össze is fog kötődni. Mert az ige által meghatározza Isten, hogy őt hogy szeressük, de azt is, hogy egymást hogy szeressük. És ha az igének engedünk, őt is szeretni fogjuk, de egymást is. És ránk is igaz lesz, hogy a cselekedeteink, a szavaink, a megnyilvánulásaink, amikkel Isten szeretetét kifejezzük, ugyanakkor az embertársaink szeretetét is kifejezi. Ha én szeretem a feleségemet, és megölelem, és megcsókolom, akkor nem csak őt szeretem, hanem mivel Isten akaratának engedek, Isten szeretetét is kifejezi ugyanez a cselekedet. Ha én megsimogatom a gyerekem fejecskéjét, és kifejezem iránta, hogy őt mennyire szeretem, akkor nem csak őt szeretem, hanem engedek Isten parancsolatának, és ezzel kifejezem, hogy őt is szeretem. És ezért mondtam, hogy ez hála legyen az Istennek, hogy a kettőt nem lehet elválasztani. Isten nem azt akarja, hogy úgy szeressük őt, hogy közben az embertársunkat, a fele barátunkat meg nem szeretjük. Elválaszthatatlanná tette, testvérek. Ez egészen elképesztő számomra. Ha belegondoltok ebbe, ti számotokra is az lesz. Megtehette volna Isten, hogy a kettő dolgot elválasztja egymástól, és hát lehet az embereket szeretni, úgyhogy közben engem nem szeretsz teljes szívedből, teljes erődből. Megtehette volna ezt is. Meg azt is megtette, hogy te csak engem kell szeressél, és közben a fele barátaidat meg nagy íbbe. Kerüljed, vagy mit tudom én, mit csinálj velük. De nem így csinálta, hanem összekötöttek. És ez látszik, testvérek, például János apostolnak a leveleiből, ugye, hát különösen János apostol leveleiből látszik ez, hogy ha valaki szereti Istent, hogyan van, akkor hogyan lehetséges, hogy nem szereti a fele barátját, aki mellette van? Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen János apostol számára. Mert a kettő összefügg egymással. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, szeresse a fele barátját is. És hogyan szereti? János is elmondja, nem tudom hányszor a leveleibe, hogy követi iránta Isten parancsolatait. Mert ha követjük az embertárs iránt Isten parancsolatait, akkor ezzel nem csak őt fogjuk szeretni, hanem Istent is szeretni fogjuk. De olyan nincs, hogy bezárom a szívem a másik ember felé, de bezzegén kinyitom a szívem az Isten felé. Ebbe az összefüggésbe vetem föl nektek például a gyülekezeti közösséget is. Ha én nem megyek el a gyülekezeti közösségbe, a hívő közösségébe, akkor ezzel miről tanúskodok? Arról, hogy mennyire szeretem a fele barátaimat? Hiszen nem is érdekel a másik, azért nem megyek oda. Nem érdekel annyira, mint amennyire az, amit a helyet csinálok. A számítógépemben pütyörögni az jobban érdekel, mint a gyülekezetben a testvér. Mert az, hogy el sem megyek oda, az azt jelenti, hogy nem olyan fontos nekem. Ő nem igazán szeretem a másikat úgy, mint Jézus. De közben Jézust, ó, de nagyon szeretem. Hát ez így nem működik, testvérek. Nem működik. Hiszen a gyülekezetben tudom meg, hogy a másiknak mi baja van egyáltalán. Ha beszélgetek vele, vagy meghallgatom, észreveszem egyáltalán a másikat. Így nem lehet valaki nagy hívő, hogy közben a többi hívő testvéreikét az Isten mellé rakott, az meg annyi időt nem képes rájuk szállni, hogy egy kicsit meghallgassa őket, vagy elbeszélgessen velük. Ez fele baráti szeretet, meg testvér szeretet? Persze az, hogy önmagában ott vagyok egy gyülekezeti alkalmon, az se jelenti feltétlenül azt, hogy mennyire szeretem én a többieket, mert lehet valaki úgy ott, hogy már alig várja, hogy menjen. Nem érdekli igazából a másik, hogy mit mond. De ez nem jó, testvérek. Nekünk a gyülekezetben, az Isten népében, nekünk kéne tulajdonképpen mintát adni a világba. Hogy mit jelent Istent és egymást szeretni. Ez itt kellene, hogy testet öltsön köztünk a gyülekezetbe. Értitek? Lehet nagy okoskodásokat mondani erről, meg hogy ki a fele barát, meg ki nem a fele barát, meg így, meg de így, de úgy, de amúgy. Felejtsük már el. Hanem oda menni, hogy Uram, hát akkor nekünk itt van a laboratórium a gyülekezetben, ahol elkezdem azt, hogy ki a másik, mi baja van neki, vagy mi a problémája, vagy mibe tudok esetleg én segíteni neki. Aztán majd kimegyek, azt kint is megpróbálom a világba. De itt kezdem el. És rajtam is itt fognak segíteni. Itt lesz, ha jól megy minden, akkor itt lesz az, aki majd engem is fölkarol, amikor ott leszek leverve a földre. Kifosztva, megsebesítve, az nem tudok magammal mit kezdeni. Lehet, hogy a gyülekezetből majd lesz, aki észrevesz, és lehajol hozzám, és segít rajtam. Szeretettel, vagy nem tudom, hogy. Akár pénzzel is, ha kell. Itt van a labor. Hogy akarjuk mi a világba, ha itt se? És nekünk kéne tulajdonképpen a mintának lenni. Emlékeztek arra, hogy mikor a keresztényeket bedobták az oroszlánok elé, akkor azokat összekapaszkodtak egymással és énekeltek. És akkor a rómaiak, akik nézték a nézőtérről, hogy marcangolják szét őket, és látták azt, hogy körül zárták a férfiak, a nőket és a gyerekeket, miközben rájuk keresztették az oroszlánokat, akkor azért úgy megrendült mindenki. És hallották, hogy közben még énekelnek is Jézusnak. És akkor azt mondták, hogy ezek mennyire szeretik egymást. Hát valahol erre volna szüksége, testvérek, a városunknak is, meg a világnak is, hogy az Isten gyermekei mintát adjunk. Nem csak így vasárnap leülünk egymás, mert ez is csodálatos és óriási dolog, és legyen áldott érte az Úr, de hogy egyébként is leüljünk egymás mellé. Nem lehet elválasztani Isten és a fele barát szeretetét, testvérek, egymástól. A kettő egy. Jézus Péterrel tette a Genezáreti tó partján, emlékeztek a feltámadása után, hogy szeretsz-e engem? Így persze, hogyne, mester. Legeltesd a juhaimat. Szeretsz engem, akkor mutasd meg abból, hogy az én követőimre gondot viselsz. És legelteted, és pásztorolod, és védelmezed őket. Ebbe mutasd meg az irántam való. A testvér szeretetbe, a fele baráti szeretetbe mutasd meg, hogy mennyire szeretsz engem. Hát megint oda érkezünk el, testvérek, hogy hát ez nekünk magunktól nem megy egyszerűen. Be kell látnom, nekem is, nektek is, nem megy. Nem tudok így szeretni a fele barátot. Isten se, de egymás se. Annyi mulasztásunk terhel, testvérek, minket, ahogy csak jó, ha összetörik egy kicsit a szívünk rajta. És megalázzuk magunkat az Úr előtt, és kérjük a bocsánatát, és mégis megértve azt, hogy mit akar Jézus az ő országa állampolgáraitól. Mert az országában ez az alapszabály. Nem kell ennyi. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a másikat magad mellett. Még akkor is, ha az ellenséged. Hát Uram, szabadíts föl erre. engem, bennünket, gyülekezetet, hogy így élhessünk. Hogyha elkezdünk így élni, testvérek, azzal fejezem be a mai gondolatokat, hogyha elkezdjük így egymást szeretni, akkor ettől mi nem leszünk boldogtalan emberek. Az biztos, hogy aki az Isten szeretve szereti a másik embert, és konkrétan meg tudja ezt mutatni, és megmutatja, az az ember boldog lesz cselekedetében. A felebarát és Isten szeretete, Isten és a felebarát szeretete békességet ad a szívünkbe. Ezen túl, testvérek, hogyha így élünk, akkor legalább egymás között ebben a laboratóriumban, ha így élünk, akkor közöttünk egy olyan csodálatos közösség tud kibontakozni és megvalósulni, ami sehol nincs a világban. Ez a gyülekezetnek a szépségét jelenti, hogyha a tagjai Istent szeretve szeretik egymást. Kicsi a nagyot, öreg a másik öreget, vagy a fiatalt, s fordítva, férfi a nőt, és ha megvalósul valami abból, amit Jézus mondott a búcsú beszédeiben, hogy egymást, új parancsolatot adok néktek, egymást szeressétek. Mert így szerettek engem. És hogyha ezt tesszük, testvérek, akkor tényleg egy szép és egy örvendetes gyülekezetbe leszünk, és jó mintát tudunk adni a világnak, ahogy említettem. És még valami, tudnélik, hogyha itt vagyunk ebbe a világba, és így élünk itt, akkor ezzel egy kicsit hozzájárulunk azért a világnak a gyógyulásához. Mert ha körülnéztek ebbe a világba, azt látjuk, hogy mindenhol a szeretetlenség rombol. Most nem az érzelmi szeretetlenség, mert az van dögivel. Érzelmileg mindenki szeret mindenkit, meg elvileg. Csak éppen nem úgy, ahogy Isten mondja. És ez azt jelenti, hogy szeretetlenség van a világban. És esnek szét családok körülöttünk, esik szét a társadalom körülöttünk, egymás torkának vannak ugorva az emberek. Nincs szeretet a világban. A szeretet, mondja Pál apostol, sokakban meghidegül az utolsó napokban, és ennek vagyunk a tanúi. Egy olyan jégverembe vagyunk, testvérek, és ha itt mi elkezdjük ezt fölfogni, hogy Isten szeretve szeretjük egymást, és egymást szeretve szeretjük Istent, konkrétan, még akkor is, ha a másik ellenségeskedik velem, akkor elkezd olvadozni körülöttünk a jég, most így mondom. Gyógyítjuk a világot ezzel, testvérek. A kultúránkat, a magyar népet, a munkahelyeinket, hogy kicsit közelebb jöjjek. Lehet, hogy nem fognak minket érteni, mert nem értik se a hitünket, se a reménységünket, se a szeretetünket, nem értenek semmit. Félre fogják érteni, azt hiszik, hogy mit tudom én, mit akarunk magunknak. Nem baj. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes értelmeddel. És szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Segítsen ebben minket, ami Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, a te követelményed megterhel bennünket, hiszen minnyájan érezzük azt, és a lelkiismeretünk is vádol minket, hogy joggal vádol, hogy annyi mulasztásunk van úgy a te szeretetedben, mint a felebarát szeretetében, hogy föl se tudjuk sorolni, számba se tudjuk venni. Látod, hogy mennyire áthat bennünket önmagunk szeretete és imádata, és önmagunk körül forgunk állandóan, és képtelenek vagyunk ebből kilépni. És még a másikat is, ha jót teszünk a másikkal, azért tesszük, hogy nekünk valami hasznunk legyen belőle. Könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj rajtunk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiket elkövettünk. Bár azt mondjuk magunkról, hogy hívő keresztjének vagyunk, és meg lehet tényleg a szívünket neked adtuk, de elállítódott, valami visszaesés történt. Könyörülj rajtunk, és add, hogy helyreállhasson bennünk lelked erejével és munkája nyomán az irántad való szeretet, az a teljes odaadás irántad, ami megnyilvánul abban, hogy egymást szeretjük. Az útunkba kerülő nyomorult embertől az ellenségünkön át a lelki testvérig, szeretjük az embertársainkat konkrétan, úgy, ahogy te az igédbe mondod. Segítsél bennünket, hogy az igét fölé tudjunk hajolni, és tudjunk annak engedni, amit ott mondasz nekünk. És irántad is, meg egymás iránt is tudjunk igeszerűen viszonyulni. Kérünk téged arra, hogy segíts konkrét cselekedeteket meglátnunk, észrevennünk, megtudnunk, hogy kit kell meghallgatnunk, kihez kell lehajolnunk, kit kell fölhívnunk, kihez kell elmennünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy lássuk, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem tehetünk meg a másikkal, itt a gyülekezetbe sem, meg sehol. És segíts kerülni azt, ami ellentmondásban áll a te szereteteddel és a másik ember szeretetével. Segíts, Urunk, bennünket, és adj fejlődést, adj előrehaladást itt a gyülekezetünkben is. Add, hogy jó minta lehessünk a hitetlen világ számára a szeretetben. És add meg, Urunk, hogy hadd legyünk ott, ahol vagyunk, a te szeretetednek és az embertársaink szeretetének a hősei, akkor is, ha nem értenek meg bennünket. Kérünk téged arra, hogy segíts gyógyítani így a környezetünket, és így jelen lenni ott, ahova helyeztél bennünket. Nem érzéketlen, önző, magunkba zárkózó szívvel, munkánkba elveszve. Segíts bennünket, Urunk, és adj ebbe előrelépést, hogy jobb példák lehessünk egymás számára is, de a te áldásodat is elnyerhessük. Köszönjük, Jézusunk, hogy még meghajolhatunk előtted, aki tökéletes voltál, és tökéletes vagy. És benned szemlélhetjük az Isten szeretetnek és a felebaráti szeretetnek a tökéletességét. Köszönjük néked, hogy lehajolhatunk előtted, és imádhatunk téged. Azért is, mert te észrevettél minket ott a porba, lehajoltál hozzánk, bekötözted a sebeinket, és fölkaroltál minket. Véred által, életed föláldozásával szerettél. Senki nem szeret úgy minket, ahogy te. Pedig ellenségeid voltunk, és sokszor most is azok vagyunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és segíts, hogy példádat tudjuk követni. Köszönjük, hogy ma erre tanítottál minket. Kérünk, hogy légy velünk a jövő héten is, segíts ezeket apró pénzre váltanunk a hétköznapokba. Segíts, Urunk, bennünket, hogy családjainkban, munkahelyi közösségeinkben, bárhol, ahol vagyunk, téged tudjunk szeretni, és őket is, akik mellettünk vannak. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk betegjeit, kérünk, erősítsd őket, gyógyítsd őket, légy közel hozzájuk. Kérünk téged az ápolónőkért, akik sok terhet hordoznak manapság, és az orvosokkal is te légy a kórházakban. Könyörülj meg a beteg testvéreinken, és az ápolóikon, gondozóikon is egyaránt. Adj gyógyulást, és ha lehet, állítsd meg ezt a járványt. Kérünk téged, hogy tekints a mi népünkre, a mi hazánkra, áld útját a gonoszság áradásának, és add, hogy téged és egymást megszerető emberek lehessünk, politikától kezdve a gazdaságon keresztül, az egyházakig mindenhol. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Külön kiemelem, hogy csütörtökön 18 órakor hölgykoszorú lesz. Tehát a hölgyeket csütörtökön este 6 órára szeretettel várjuk. Még egy programot kiemelek, pénteken 17 órakor felnőtt konfirmációi oktatásunk van. Tudjanak róla a testvérek, és imádkozzanak azokért, akik erre jelentkeztek, és ebbe részt vesznek ebbe a tanfolyamunkba. Hirdetem a testvéreknek, hogy itt a templomba, a járvány miatt látjátok, hogy letettünk néhány ilyen szalagot a székekre, Hát tartsátok ezekhez magatokat valamennyire, családok nyilván ülhetnek együtt, arra figyeljetek esetleg, hogy van még hely. Tehát használjuk ki azt, hogy ne egymás nyakába lihegjünk, hanem úgy üljünk le, hogy egymástól tartsunk valami távolságot, és használjuk ki az ilyen kis foghíjas helyeket jobban. És hadd kérjem még azt is, hogy ha lehet, akkor megint hozzátok magatokkal az énekeskönyveket, mert ha nem hozzátok a saját énekeskönyveiteket, akkor itt ezeket állandóan fertőtlenítenünk kell. És az nem annyira tesz jót ezeknek a borítóknak. Tehát saját énekeskönyvet hozzatok. A maszkot, mondtam, azt már használjuk is ugye egy ideje, ezt továbbra is használjátok. És kérlek benneteket arra nyomatékosan, hogy aki ne talántán, csak valami nagyon nyomós ok miatt nincs beoltva, annak nem kell beoltakozni, nyilván orvosok tudják ezt megmondani, de akinek nincs nyomós oka, az legyen szíves beoltakozni. Ez egy minimális dolog, amit itt a gyülekezetben is egymásért is megtehetünk, meg a környezetünkért is, meg önmagunkért is. Én nem akarok senkit eltemetni, nem tudom hány éves korába. Azt sem szeretném, hogyha engem temetnétek, úgyhogy már túl vagyok ezeken a dolgokon, de hát akkor már nekem úgyis jó lesz, ha ne találtan erre kerülne a sor, de azért ne kelljen már. És vigyázzunk egymásra, mert köztünk is testvérek vannak olyanok, akik nincsenek beoltva azért, mert nem lehet őket beoltani, orvosi indokaik vannak. És akik nincsenek beoltva, azok potenciális veszélyforrások. Nagyobb veszélyforrás, mint az, aki be van oltva. Ez szerintem itt a gyülekezetben is felebaráti szeretet kérdés, hogy beoltakozik-e valaki. És nem csak itt, hanem máshol is. Ezért vegyük ezt, kérlek komolyan, ezt a dolgot. Akinek nem inge, ne vegye magára. Na, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük, 466. ének. 466. Rátekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Az első versével énekeljük el, mert az időnk egy kicsit elment, tehát csak a legelső versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk az Isten tiszteletet. Himnuszunkat énekeljük. You. áldás békesség.